Köszöntöm az ember emlékezet hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Kádár János neve 33 esztendőt fémjelez Magyarország 20. századi történelmében. A század egyharmadát. Azt az időszakot, amely hosszú időre visszavonhatatlanná tette leszakadásunkat. Szerencsés Károly történésszel beszélgettünk róla, de mindenekelőtt hallgassák meg, hogy mit mondott Kádár János 1956. november 26-án a rádióban. Az a Nagy Imre, aki a jugoszláv követségre belépve elhagyta a Magyar Népköztársaság szuverenitása alatt álló területet, és jogilag idegen ország területére lépett, néhány nap múlva a diplomáciai úton közölte azt a kívánságát, hogy el akarja hagyni a Magyar Népköztársaság területét. Kormányunk és pártunk úgy gondolta, hogy azzal az emberrel, aki így módon elhatárolta önmagát a magyar kommunistáktól éppen úgy, mint a magyar néptől, és magától Magyarországtól is, nincs többé dolgunk. Lehetővé tettük, hogy társaival elhagyják a Magyar Népköztársaság területét. Miután a Román Népköztársaság kormánya kész volt arra, hogy Románia területén számukra menedéket adjon, november 23-án Románia területére távoztak. Mi ígéretet tettünk, hogy velük szemben az általuk is utólag elismert múltbéli súlyos cselekményeikért büntető eljárást nem indítunk. Ezt be is tartjuk.
Kádár János házvezetőnője így emlékezett 1993-ban a politikus életének utolsó időszakára.
Mikor leváltották? Utána aztán két hónapra rá nagyon gyorsan elhatalmasodott rajta, hogy elgyengült. Szellemileg lett azért nagyon beteg, de lelki beteg lett lényegében, az vitte el a sírba őtet a lelki betegsége. Hát az, hogy leváltották őtet. Legyöngült, nem akart enni, minek él, meg ez, meg az. Neki fájó pontja volt, hogy leváltották. Na, ez az igazság. Na, azért 40 évig jó volt, akkor miért nem volt jó továbbra már az alatta? Mert már sok nem volt lényegében hátra. Egy idős korban azért ez nem mindegy, hogy az ember én vagyok az úr, én dirigálok, vagy nekem dirigálnak. Ugye?
Próbáljuk meg akkor innen a végtől felfejteni az életet. Teljhatalmú ember halt-e meg 1989. június 6-án, kérdezem Szerencsés Károlyt.
Hát 33 évet a magyar történelemből úgy nevezünk, hogy Kádár korszak, nem véletlenül. A szocializmus építésének ez az időszaka, ez Kádár János nevéhez fűződik. Itthon, a kis magyar világban 56. decemberétől Kádár kétségtelenül a teljhatalmat célozta meg, és gyakorolta is. Persze állandóan hangsúlyozták a kollektív vezetés elvét, volt politikai bizottság, központi bizottság, ezeknek a felelőssége is megáll, de Kádár János ellenében igazán döntést hozni Magyarországon nem lehetett. Úgyhogy ebben az időszakban, 80-as évek közepéig Kádár szava valóban törvény volt.
Mit jelent az, hogy nem lehet döntést hozni nélküle?
Ez egy pártállam volt, tehát az MSZMP, Magyar Szocialista Munkáspárt végül is egy pártrendszert vezetett be. Ez egy pártdiktatúra volt, és ebben a pártban egy szűkkörű vezetőség hozta a döntéseket, leginkább a politikai bizottság és a titkárság. Itt, ha véletlenül Kádár mondjuk külföldön volt, és hoztak valamilyen döntést, és Kádárnak az nem tetszett, akkor minden további nélkül megváltoztatták, és Kádár véleménye dominált. Ugyanolyan személyi kultusz vette körül a párton belül, mint korábban is, csak a külsőségek változtak. Ez egy személyi vezetés volt, Kádár volt a vezér, csak így nem hívták már, hanem találtak rá más neveket, az öreg, stb., amellyel kifejezték azt, hogy ő a valódi vezetője ennek a pártnak.
Kádár János különböző szerepekben folyamatosan jelen volt a kommunista vezetésben. 1945-ben Budapest rendőrkapitányának volt a helyettese. Erre emlékszik 1965-ben.
Én ma 20 éve pártmunkámon kívül közigazgatási dolgokkal foglalkoztam, mint Budapest rendőrfőkapitányának helyettese. És mint ilyennek nekem közvetlen dolgom volt romeltakarítással, közrend helyreállításával, ami a munka elemi feltétele volt. Sajnos az én első feladataim közé tartozott Budapestről elszállítani az elpusztult emberek holttesteit. Az a látvány, ami akkor előttünk volt, rettenetes volt. És tényleg létezett egy olyan kérdés, hogy hogyan tudunk mi egyáltalán még egyszer talpra állni.
amit Kádár nem említ ebben az interjúban, nagyon fontos feladata volt, hogy a kommunista érdekeket mindig biztosítsa minden olyan poszton, ahol szerepelt. Milyen szerepkörei voltak 45-től?
Kádár János valóban már 45-től a kommunista párt egyik vezetője, a MKP főtitkár helyettese, vagyis Rákosi után formailag a második ember. Ez persze nem így volt, mert Gerő Ernő, Farkas Mihály sokkal fontosabb szerepet játszottak, de mégis a főtitkár helyettesi pozíció jelzi azt, hogy Kádár igen magasan van ezen a ranglétrán, és 48-ba pedig, talán ezeket a tapasztalatait is felhasználva, belügyminiszter lesz, ő váltja Rajk Lászlót, és 48-tól 50-ig ebben a legszélsőségesebb időszakban, amikor felszámolják Magyarországon a parlamentarizmust, a pártokat, a más gondolatokat, akkor ő vezeti a belügyminisztériumot, az ő ideje alatt jön létre az államvédelmi hatóság, addig ugye csak államvédelmi osztályként működött, államként az államban, és ebben az időben kezdődnek meg tömegesen a koncepciós perek, mondjuk Mindszenty József esztergomi érsektől Rajk László volt kommunista belügyminiszterig, nagyon széles a paletta, de a törvénytelenség, a terror az mindegyiknél jellemző, a koncepciós elem, és ebben Kádárnak oroszlán része volt, többek között Rajk Lászlóval szembeni pártbéli fellépéssel, ami aztán napvilágra is került később.
Ugye Rajk Kádárnak idézőjelben mondhatjuk talán, de barátja is volt. Mit mondhatunk annak az embernek a jelleméről vagy tevékenységéről, aki aztán részt vesz Rajk László kihallgatásában?
Kádár egy hivatásos forradalmár egész életében, ugyanúgy, mint Rákosi vagy a többiek, sose dolgozott, csak pár hónapig, és ebben a mozgalomban élte az ifjúkorát is, és ebben a mozgalomban az erkölcsi kérdések nagyon háttérbe szorultak, nem is érvényesültek. Ilyen csökevények, mint barátság és egyebek a politikai érdek a hatalom szempontjából mellőzendőek voltak, és Kádár is mellőzte ezeket itt 48-ban. Rajk letartóztatásakor valóban barátja volt, és valóban ő volt a kihallgatója, és valóban ő javasolta a legkeményebb fellépést Rajkkal szemben. Ez rávilágít Kádár Jánosnak is a jellembéli hiányosságaira. Semmilyen skrupulust nem érzett ezzel kapcsolatban, elfogadta a párt vezetésének irányvonalát, és szolgáljan végrehajtotta, és ez aztán egészen 51-es letartóztatásáig minden szinten érvényesült.
Miért kerül sor 1951-ben a letartóztatására?
45 utáni belügyminiszterek szinte mind kivégző osztag előtt végezték, vagy pedig börtönben. Ugye az első éppen Nagy Imre volt belügyminiszter néhány hónapig, utána Rajk, utána következett Kádár János, és őt tulajdonképpen preventív módon tartóztatták le. Farkas Vladimir, aki a kihallgatását végezte el, is mondja, hogy hát semmit se találtunk, mondja az apjának, Farkas Mihálynak. Erre Farkas Mihály válasza, hogy lehet ilyen hülye egy ávós, alezredes. Ha nem találtatok, akkor gyártani kell. Le is gyártották a koncepció egyében, hogy Kádár is áruló volt, besugó volt, föloszlatta a pártot 1943-ban, emlékszünk, akkor Békepárt néven próbálkoztak a kommunisták.
Már tucatnyi kommunista tegyük hozzá, tehát nem volt túlságosan komoly súlya a társadalomban.
Igen, de hát a mozgalom számára ez egy fontos múltbéli kérdés volt, és így Kádár is a vádlottak padján találta magát. Ahogy leírják vádlott társai, Kádár volt az első, akit behívtak a tárgyalóterembe, és rögtön mindent bevallott, és egy síró görcsöt produkált. Ez már bizonyítja számomra, hogy már akkor jó színész volt. Később 56 után ez egy fontos jellemvonása volt, elhitetni az emberekkel valamit. Itt el akarta hitetni azt, hogy megbánta ezeket a bűneit, és így tulajdonképpen azt is elérte, hogy csak idézőjelben életfogytiglanra ítélték. Most gondoljunk bele, ha nincs Nagy Imre kormánya 53-ban, vagy nincs a forradalom, stb., akkor ez valóban azt jelentette volna, hogy Kádár János életfogytiglan börtönben ül.
Viszont így 1954-ben kiengedték, ugye Nagy Imre időszak alatt engedik ki.
Igen, érdekes módon a börtönből levelekkel bombázza Rákosi Mátyást. hogy hát őt mindig is jól szolgálta a párt érdekeit, és Rákosi végre engedje ki, mert egyébként ő szívesen ülne börtönben, de csak az ellenség börtönében, de elviselhetetlen, hogy a saját néphatalom börtönében ül. 53-ban Nagy Imre kerül a miniszterelnöki székbe, fölülvizsgálnak bizonyos pereket, és így Kádárét is, és 54-ben valóban Kádárt kiengedik a börtönből. Az az érdekes, hogy kihez megy, megköszönni Nagy Imrének, hogy nem élet fogytiglanig ül a börtönbe, szó sincs róla. Kádár Rákosi Mátyáshoz megy, aki továbbra is a Magyar Dolgozók Pártjának első titkára. Rákosihoz megy, felajánlkozik, feladatot kér, és feladatot is kap. Előbb kisebb jelentőségűt, aztán egyre fontosabb pozíciókat a pártban.
1956-ban Kádár felemáson bárb, de a forradalom mellé áll. November 1-jei rádióbeszédéből hallunk egy részletet.
Bizonyította, hogy rendületlenül támogatja a kormánynak a szovjet erők teljes kivonására irányuló követelését. Nem akarunk tovább függőséget. Nem akarjuk, hogy hadszíntérre váljon az ország. Minden becsületes hazafihez szólunk. Fogjunk össze a magyar függetlenség, a magyar szabadság diadaláért.
Tehát Kádár János november 1-én még azt mondja a rádióban, hogy a szovjet csapatokat kivonják, és az egyenjogúság alapján teljesen új szerződést szeretnének kötni a Szovjetunióval. Komolyan gondolta ezt, vagy ez is csak egy hivatásos forradalmárnak az éppen adott helyzethez való viszonyulása volt?
Nagy Imrét és október 25-én Kádár Jánost a párt élén azzal bízták meg, hogy még a szocializmuson belül kezeljék a helyzetet, Nagy Imre tovább lépett október 28-án, és elfogadta a forradalom követeléseinek döntő többségét. Ami érdekes, hogy vele megy Kádár János is. Kádár János a koalíciósá átalakított kormány tagja a kommunisták részéről. Minden fontos döntésben Nagy Imrével, Tildy Zoltánnal együtt döntenek, beleértve Magyarország semlegességének kinyilvánítását, és beleértve a Varsói Szerződésből való kilépés kezdeményezését is. Ezt még november 1-én be is jelentik, ez egy kollektív döntés volt. Ez a beszéd, ami itt elhangzott, ez felvételről ment le a rádióban. Abban az időben már Kádár a szovjet követségre ment, szerintem azért, hogy tárgyaljon ezekről a feltételekről, amelyeket a magyar kormány felvetett. Most itt van az a történelmi pillanat, amikor Kádár eltűnik a magyar közéletből, és Kijeven keresztül Moszkvában találja magát. És Moszkvában pedig már olyan szelek fújdogálnak, hogy se Nagy Imre, se a többiek, akik itt vannak, nem alkalmas a helyzet kezelésére, tehát katonai beavatkozásra van szükség. Kádárt elkezdik győzködni Moszkvában, hogy erre szükség van egy ellenkormányra, amely bizonyos legitimációt ad a szovjet intervenciónak, és abról is elkezdik győzködni, hogy vállalja el ennek az ellenkormánynak a vezetését. Kádár elvállalja. Ez volt a legnagyobb árulása, hiszen elárulta a saját nemzetét, elárulta a forradalmat, és személy szerint elárulta elvtársát, aki egyébként nem csak elvtársa volt, hanem tettes társa is, Nagy Imrét, és november 4-én bejelentette a Szolnoki Rádióban, hogy ezt az ellenkormányt megalakítják.
A Nagy Imre kormány gyöngesége és a mozgalomba befurakodott ellenforradalmi elemek növekvő befolyása révén veszélybe hozta szocialista vívmányainkat, népi államunkat, munkásparaszt hatalmunkat, hazánk létét. Ez indított bennünket, magyar hazafiakat arra, hogy megalakítsuk a magyar forradalmi munkásparaszt kormány. A kormány összetételét közlöm. Kádár János miniszterelnök, dr. Münich Ferenc miniszterelnök helyettes, a fegyveres erők és közbiztonsági ügyek minisztere, Marosán György államminiszter, Horváth Imre külügyminiszter, Kossa István pénzügyminiszter, Apró Antal iparügyi miniszter, Dögei Imre földművelési miniszter, Rónai Sándor kereskedelemügyi miniszter. A többi tárcák egyelőre betöltetlenül maradtak. Ezeket az ország törvényes rendjének helyreállítása után
a népi demokráciánkhoz hű, más pártbeli és párton kívüli képviselőkkel kell betölteni, akik készek megvédeni a szocializmus vívmányait.
Magyarország szovjet megszállás alá került, már 45-ben, de 56-ban ezt megerősítették, és végig a Kádár korszakban Magyarországon itt vannak a szovjet csapatok. Nyilván Moszkva beleszólt Magyarország belügyeibe is. Ez a legbrutálisabb beleszólás 56. november 4-én történt meg, amikor fegyveresen leverte a magyar nép akaratát kifejező forradalmat, illetve elmozdította a forradalmi kormányt. És ami Moszkvának nem tetszett, azt Kádár Jánosnak is úgy kellett tennie, ahogy diktálták. De ezen belül a magyar belpolitikában valóban Kádár Jánosnak teljhatalma volt. Ez körülbelül 1956. december elején dől el. Többször nyilatkozik arról, hogy több pártrendszer lesz, még ebben az előbb bejátszott szövegben is egy félmondat utal rá, hogy más pártok vezetőit is be kell vonni majd a kormányzásba, és többször nyilatkozik arról is, hogy Nagy Imréket korábbi tevékenységük miatt nem fogják felelősségre vonni. Nos, mindez december 2-án, 3-án, 4-én gyökeresen megváltozik, ellenforradalomnak nyilvánítják a forradalmat, és Nagy Imréket teszik legfőbb bűnösnek, és ettől a perctől kezdve az is nyilvánvalóvá válik, hogy Magyarországon nem lesz több pártrendszer, nem lesznek szabad választások, hanem restaurálni fogják a pártállamot, és ennek az élén egy új párt lesz, Magyar Szocialista Munkáspárt, persze régi új párt, mert a korábbi kommunisták alkotják ezt is, és ez a párt vindikál magának közjogi funkciókat is, és semmiféle hatalmat, ideológiai sokszínűséget nem enged át senkinek. Nagyon hosszú volt az a 33 év, ami a Kádár korszakot jellemzi, és egész generációk számára úgy tűnt, hogy ebből a csapdából nincs is kilépés.
És tegyük hozzá azt is, hogy a szovjet csapatok jelenléte volt a hatalom fenntartásának az egyik garanciája. Volt-e bármilyen olyan pillanat, amikor felmerült az, hogy a szovjet csapatok esetleg kivonulnának Magyarország? Ugye Kádár maga is 56-ban ezt bejelentette. Később tette azért valamit, hogy elmenjenek.
Pont ellenkezőleg. 58-ban van Hruscsovnak egy furcsa félmondat a Kádárhoz. Mi lenne Kádár elvtárs, hogyha kivonnánk a szovjet csapatokat Magyarországról? Hogy nem beszél teljesen a levegőbe, az bizonyítja, hogy Romániából tényleg kivonták 58-ban a szovjet csapatokat. Lehet, hogy komolyan gondolta Hruscsov. Kádár összerezzen, megrémül, és ez a válasza: Hruscsov elvtárs, két dolgot kérek öntől, a szovjet csapatok maradjanak Magyarországon, Rákosi meg önöknél.
Egy kis lélekrajzot szeretnék még adni Kádár Jánosról, ugye lassanként a véghez, 1989. júliusához közeledünk. 1993-ban készült egy interjú Kádár egykori házvezető nőjével, aki elmondta azt is, hogy a kommunista vezető el akart menni Nagy Imre újra temetésére.
Azt mindig mondta, hogy ő nem hibás abba, hogy meghalt Nagy Imre, vagyis hát mit tudom én, megölték, vagy meggyilkolták. Azt mondja, ő abban nem hibás. Hát ő akkor azt hitte, hogy ő is hivatalos a temetésre, mert azt tudta, hogy mikor temetik, és kérdezte is, hogy ő nem hivatalos a temetésre? Mondom, nem, mert nem kapott papírt. És mondtam, miért akar elmenni, mire föl? Hát mondom, ha nem kapott meghívót, örüljön, hogy nem kell sehova menni. Azt mondja, de ma van, nem, a temetése? Hát mondom, ma van. Hát ugye az újságból olvasta. Azt mondja, akkor jó van. Csak azt hajtotta, hogy ő ebben nem hibás, hogy Nagy Imre meghalt. Hát, hogy ki volt a hibás, nem tudom. Mert most is, ahogy olvastam az újságban, Grossz mit mondott, ugye, hogy ezt Kádár intézte, nem a szovjetek. Legalábbis az újságban, ahogy olvasom. Hát, hogy az mi igaz belőle, honnan tudjam. Nem csak én nem tudom, sokan mások se. Ez csak ő, a két halott tudná megmondani, nem? Már akkor elég rossz állapotban volt ő, hogy egy ilyen temetése, amúgy se szeretett temetése menni, nem még akkor egy ilyenre.
Most hát akkor nézzük meg, hogy a történettudomány mit mond erről. Miért kellett meghalnia Nagy Imrének, és a szovjetek miatt kellett-e meghalnia, vagy ebben Kádár Jánosnak nagy része volt?
Kádár János és Nagy Imre elvtársak voltak, tettes társak voltak, a tettes társakat el szokták tenni láb alól, és vetélytársak is voltak, bármilyen furcsa. Kádár tanulékony ember volt. Rákosi 1954-55-ben elkövetett egy hibát, életben hagyta Nagy Imrét, és Kádár ezt valahogy nagyon jól érezte, hogy életben tartani Nagy Imrét nem lehet, mert állandó veszélyt jelentene a hatalmára. És jó, hogy ez a szó el is hangzik, mert a lényeg itt valóban a hatalom volt, Kádár János szempontjából is. Nem az elvek, hanem a hatalom volt. És úgy érezte, hogy Nagy Imre is veszélyezteti ezt a hatalmát. Így tehát egészen biztos vagyok benne, hogy már 56 végén, 57 folyamán Kádár János és szűk csapata döntötte el azt, hogy Nagy Imre nem maradhat életben. És persze ne feledkezzünk meg arról, hogy mellettük több mint 300 forradalmárt, vagy egyszerűen magyar hazafit végeztek még ki. Ez soha nem látott vérengzés volt a magyar történelemben. Nyilván mindez valahol a lelke mélyén kellett, hogy nyomassza Kádárt.
Én még szívesen hozzátennék ehhez egy adatot az utolsó napról, 1989. július 6-áról. Kádár meghal, és éppen azon a napon hal meg, amikor Nagy Imrét rehabilitálják.
Ennek meg kellett történnie, meg kellett élnie még Nagy Imre rehabilitálását a nép által, hiszen százezrek voltak a Hősök terén akkor, és a bíróság által is. Nyilván ez már sok volt annak a tudatnak, amely, mint hallottuk, 89 nyarára már eléggé összezavarodott.
Kedves hallgatóink, Szerencsés Károly történésszel Kádár Jánosról beszélgettünk. Arról a kommunista politikusról, akinek a 20. század harmadára kiterjedő uralma meghatározta leszakadásunkat. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm, hogy velünk tartottak.